hajnalig. Na de akkor kezdjük a beszélgetést, és halljuk mindenek előtt Szilágyi Katát arról, hogy hajrá Hári, vagyis hogy ki is a Hári az ő darabjukban, mi a hoppárt, és milyen jövőt jósol ennek a nagyon érdekes társulatnak, amely egy főiskolás, illetve egyetemista, bocsánat, színház és filmészeti egyetemista osztály társakból jött létre.
Jó napot kívánok, én Szilágyi Kata vagyok. És hát akkor elsősorban a Hoppár társulatról beszélnék egy pár szót, hogy egy kicsit ismerkedjünk meg egymással. A Hoppár társulat 2007-ben alakult, ez a legelső zenész-színész osztályból jött létre ez a társulat. A zenész-színész osztálynak osztályfőnökei voltak Aser Tamás, Novák Eszter, és zenei vezetője volt Selmeci György.
Elég mázlisták voltatok, azt gondolom, vagy vagytok, hogy ezekkel a tanárokkal hozott össze a sors, és talán ennek is köszönhető, így képzelem legalábbis, hogy egy ilyen remek döntést hoztatok.
Igazság szerint ez az egész társulat, vagyis hát ez az osztály, ez abból alakult, hogy a Novák Esztert fölkérte a Székely Gábor, hogy tanítson. És a Novák Eszter azt mondta, hogy ő szívesen tanít, de ő zenés színészeket szeretne tanítani, ami nem operett musical szakot jelent. Szerette volna az egészet megreformálni, hogy ugyanúgy prózai darabokban és ugyanúgy zenei darabokban mindenben felkészült emberek jöjjenek ki erről a főiskoláról, és akkor már egyetemről. És Aser Tamáshoz ragaszkodott, hogy legyen ő a társa, és akkor így került bele még a Selmeci, és így ez a hármas, ez, hát igen, ez egy igen szerencsés évjárat volt nekünk.
De nem csak a tanárok miatt, ezt én mondhatom, neked persze nehezebb ezt kimondanod, de azt gondolom, hogy a diákság is, mármint ez az osztály is, eléggé különleges tehetségekből állt, méghozzá különböző féle tehetségekből. Ez volt talán a nagy szerencse, nem? Hogy az egyik zenéhez értett, a másik az énekléshez, a harmadik a bohóckodáshoz. Mindenki mindenhez is, de erősebb az egyik, ebben erősebb a másik, abban, jól látom?
Hát igen, a főiskolán azért az együtt töltött idő a diákok nagyon sokat formálnak egymáson, és ezt el is mondta az Eszter már a legelején, hogy a legtöbbet egymástól fogunk tanulni, és azért legyünk nagyon sokat együtt, ismerjük meg egymást, és hát azért ott 4 évre az emberek nagyon össze vannak zárva, nagyon sok hatás ér úgy bennünket, hogy rám például hatása van a Tarjányi Tamás osztálytársam, a Polgár Csaba, a Takács Nóra Díja, tehát nagyon sokat tanulunk egymástól egy ilyen helyzetben.
A nevek, amelyeket felsoroltál, más színházak programján is olvashatóak és láthatóak ők a színpadokon, az Örkény Színháztól a Katonáig és a Nemzeti Színházig. Azonban ez azt hiszem, hogy nagyon különleges. Ilyen volt már egyáltalán szerintetek a színház történetben Magyarországon, hogy egy osztály összeáll és alakít egy alternatív társulatot?
Erre mindig van egy nagyon romantikus törekvés a főiskolán, vagyis hát az egyetemen, az osztályokban. Nekünk annyi volt a szerencsénk és a szerencsétlenségünk egyszerre, hogy abban az évben kijött egy ilyen 3 lépcsős színházi törvény, és akkor nem nagyon mertek szerződtetni embereket, ezért mi ott álltunk 13-an, és tulajdonképp egyetlen egy embernek volt szerződése.
Na most, ami a szerencsét illeti, azért értem, hogy akkor muszáj volt valamit kitalálni, de a szerencsére rájött azért valami szerencsétlenség is, lehet, hogy én ezt eltúzom, de úgy tűnik, hogy azért az alternatív színháznak, vagy a nem közszínháznak a sorsa picit, mintha megpecsételődött volna az utóbbi időben, nagyon enyhén fejezkentem ki magam.
Hát igen. Igen. De akkor nekünk fölajánlott a Magács László, hogy menjünk oda a Merlinbe, és csináljunk azt, amit akarunk. És akkor végülis a Polgár Csabinak volt ez a gondolata, ami nekem nagyon megtetszett, hogy mindig együtt akarnak maradni emberek. Csak nincsen hely, nincsen olyan, nem tudnak hol próbálni, nincsen befogadóhelyük, és az olyan ritkán alakul, hogy egy egész színházat felajánlanak, hogy gyertek ide.
És miért a Magács látta bennetek a jövőt, vagy egyszerűen csak olyan jó ötletnek találta ezt, egy osztály összeáll, hogy hát akkor itt a színház.
Dolgoztunk együtt, csináltunk együtt egy előadást, egy Szent Iványi álmot, és ott mutattuk be a Varázsfuvolát, amit a Novák Aser, Selmeci, Harangi Marcsi rendezett, és annak tényleg elég jó volt a visszhangja.
Nem csak, hogy jó volt a visszhangja, hanem az, hogy ezeket a darabokat ti magatok írjátok. Hogy ezek magatok, a magatok elképzelései szerint egészen mások, mint amilyet az ember a színházban általában megtapasztal. Ez lehet, hogy ettől is a fiatal közönséget elkezdte nagyon érdekelni az ilyen típusú színház, én így tudom.
Egyrészt vannak olyan dolgok, amiket magunktól, vagy improvizációkból rakunk össze, ilyen például a Hajrá Hári, és teljesen más, hogy képzeljük el a zenéhez való viszonyt. Tehát nekünk minden darabunkban, abban is, ami alapvetően nem zenés, abban is szerepel a zene. Vagy maga az, hogy valaminek van egy ritmusa, egy szövegnek van egy ritmusa, az már egy olyan fajta zenéiséget képvisel. És meg is próbáljuk azt, hogy minél több felé kalandozzunk el a zenei világban. Tehát így például a Varázsfuvalában az egy opera, tehát az
jó, hát operaként. Igen, eredeti operaként dolgoztátok fel.
Vagy a Kurázsi mamában, ugye, amiben dalok vannak. És hogyha a Hárira rátérhetünk, amit
azt szeretném pontosan,
láttad.
Ami viszont a politikához kötődik erősen.
Hát ezt kitaláltuk, hogy csinálunk egy olyan modern operettet, amit ezt alapvetően aluljáróba szerettük volna bemutatni karácsonykor. Ugye akkor
nem.
Még ott voltak még a hajléktalanok, vagy akkor még volt erről szó. És aztán végül is addig alakult, hogy az Esztert, a Novák Eszter rendezte, és jobban érdekelte az, hogy egy ilyen hazugságmesére, vagy ezekre a hazugság normákra, vagy hogy is fogalmazzak, ezekre húzzuk rá ezt a történetet. És hogy a mai embereknek meg kell tanulniuk hazudni, mert hogy ugye ez ebben az országban nem elég jól működik.
Tehát egy hazugságiskolát építettetek közösen, ahol nagyon kiválóan lehet tanulni tanfolyamon, rendes kurzuson részt venni, hogy hogy kell úgy viselkedni, hogy az embernek az arcán se látszon szemrebbenésén sem, hogy nem mond igazat.
És ezt a darabot úgy raktuk össze, hogy kaptunk feladatokat, és improvizálni kellett. És azt megpróbáltuk rögzíteni ezeket az improvizációkat, és vannak benne olyan részek, amiket a Jánosi Lajos és a Kárpáti Péter írtak hozzá. Ezek általában a hosszabb összefüggő szövegek, vagy egy-egy beszéd, de a jeleneteket és az ilyen kisebb szösszeneteket, azokat mind improvizáltuk. Kinek éppen aktuális, ami jutott eszébe.
Sőt, tehát a darab vége az aztán olyan igazi improvizációnak tűnik, mert a közönséggel léptek szoros kontaktusba, és a visszajelzésekre reagáltok, amit hát nem lehet előre megtervezni.
Nem, ez nagyon izgalmas benne, igen, hogy vannak rögzített részek, vannak olyan fix, ami általában mindig ugyanúgy megy le, hát amennyire egy színházi előadásban lehet ugyanúgy lemenni. És vannak olyan részek, amikor abszolút kilépünk ebből a laza szerkezetből, és akkor a nézőkkel beszélgetünk, vagy megkérdezzük, hogy mi a problémájuk, és azt megpróbáljuk megoldani.
És ez mennyire érint titeket, hát biztos, hogy nagyon érint, de hogy ha egy ilyen darabot csináltok, az ugye eléggé egyértelmű politikai állásfoglalást is tartalmaz, én legalábbis úgy érzékeltem, hogy a nézőtéren mindenki értette, hogy ti hogy látjátok a mostani percre szabott időt Magyarországon. És hogy hát ez valami olyasmi-e, hogy az ember kényszert érez, hogy reagáljon, rezonáljon arra, ami most éppen történik körülötte társadalmi, politikai szempontból is.
Hát a színháznak a legkevésbé feladata az, hogy politizáljon, vagy politikával foglalkozzon, viszont azok az események, amik körülöttünk vannak, vagy azok, ami erős hatással vannak a mi életünkre, azokra pedig reagálni kell, én szerintem. És az a jó abban a fajta alternatív, vagyis független színházban, ami például a Hári, hogy ebbe a szerkezetbe belefér az, hogy bármikor, amikor történik egy olyan esemény, akkor azt bele lehet szőni.
Mondasz
bele
egyetlen
lehet
egy példát most még a szünet előtt, mert mindjárt jön egy kis reklámidő.
Mondok példát, ezekben a probléma megoldásokban, ezekben azért elég sűrűn előfordul az, hogy az embereknek az a problémája, hogy nem tudják fizetni a hitelüket, és akkor arról meg kell győzni őket, hogy az miért jó nekik. De egy másik előadásban mondanék inkább egy példát, a Coriolanusból,
amiben hével írtok, nagyon viccesen.
Igen, amiben van egy repülő, ami megérkezik, az hozza a híreket, és amikor a Malév megbukott, akkor aznap játszottunk Coriolanust, és azt mondta, annyit kért a Csabi, hogy ne kapja el a Nóra Dia egyből ezt a levelet, ezt a repülőgépet, hanem egy picit mindenki nézze a színpadon. Ahogy úgy szépen leszáll, iszonyatosan szépen szállt a repülő, megérkezett a földre, papírrepülő, hajtogatott papírrepülő, és mindenki egy picit nézte, és érezhető volt, hogy ez most a közönségben is úgy megfogalmazódik, hogy leszállt az utolsó repülő.
Búcsú a Maléftól. Akkor most Szilágyi Katát egy kicsit félbeszakítom. Most a reklám következik a Klubrádióban, és aztán folytatjuk a beszélgetést, akkor bevonjuk Szabó Györgyöt is, hogy ő hogy látja az alternatív színházak sorsát, és egyáltalán ezt a területet.
Klubrádió. Tények.
Vélemények. Reklám.
Hadd szóljon! 2.0. Hey, 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 második koncert a Klubrádióért. Hey, 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 2012. október 30-án 19 órakor a Szima csarnokban. Jegyek már kaphatók a Klubrádióban. 3. kerület, Bokor utca 1-5. Hétfőtől péntekig 9 és 16 óra között.
A Lángtéka könyvesboltban, 13. kerület, Pozsonyi út 5 és a www.jegy.hu oldalon.
Hadd szóljon! Hadd szóljon! 2.0.
Reklám hangzott el.
Az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. A ma délelőtti beszélgetőtárs.
Váradi Júlia továbbra is, és ahogy ígértem, most már Szabó Györgyöt is bekapcsoljuk az iménti beszélgetésbe, de Szilágyi Katát még arra kérem, hogy mondja el, hogy miután kiment alóluk a Merlin, mert ugye az bezárták, hogy akkor most mi a helyzet, hol van biztos helyük, van-e, és mennyire sújt benneteket ez a mostani nem egészen egyértelmű állásfoglalás a kulturális politika részéről, hogy most akkor támogatják-e ezt a bizonyos hatos színházi és előadói művészeti vonalat, vagy nem?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert mindig vannak olyan időszakok, amikor kell félni. Tehát, hogy így fogalmazzak.
Hogy ez most van?
Ez minden évben van. Ez minden évben van, akkor, amikor nem írják ki a pályázatot, vagy esetleg majd később, vagy akkor csúszik, vagy akkor kiírják, de nem küldik át. Tehát, hogy van mindig egy olyan fázis, amikor azt kell gondolni, hogy akkor most éhen halunk. És akkor aztán valahogy mégis alakul, és hát a Merlin Színház az már nagyon régen kicsúszott alólunk, vagy inkább úgy fogalmazok, hogy elváltak útjaink, de nagyon sok segítséget kapunk különböző színházaktól. Tehát sokszor beengedtek minket próbálni az Örkénybe, vagy a Báb Színházba. Tehát, hogy nagyon szépen kiállnak mellettünk
a Arizona stúdiójában láthattuk a Hajrá Hárit, de hogy ez állandó lesz, hogy akkor most mindig ott lehet játszani?
Igen, és most fogunk mást is játszani a Táliába, tehát ott, oda úgy meghívtak bennünket, hogy legyen ott előadás. Az első volt a Vakond, és a második pedig a Szeretlek című előadásunk lesz novemberben, amit a Pelsőci Réka rendezett. De van koprodukció az Örkény Színházzal, ott az november 17-én lesz a bemutató, 17 vagy 19.
Az a Merlin című, vagy Isten haza család darab, amit közösen csináltok az Örkénnyel. Szóval azért beindul törülöttetek ezek szerint, az élet nem kell aggódni. Szabó Györgyöt kérdezem, hogy ő hogy látja az ilyen típusú társulatok, színházak, mozgás színházak, zenei együttesek, stb. Jövőjét, jelenét, annak tükrében, hogy egyrészt a trafóban évtizedeken, vagy másfél évtizedeken keresztül közelről szemlélte, most van egy kis rálátása, távolságtartása, de biztos, hogy figyelemmel kíséred, hogy mi történik.
Hát ugye szeretném, mert mindenkit szeretettel köszöntök, és azt szeretném mindenképpen aláhúzni, hogy egy olyan szeleteiről beszélünk a magyar kultúrás életnek, és azonban a színházon belül, ha alternatívokról próbálunk gondolkodni, amely Európában, sőt azt mondom, a világban nagyon is jegyzett terület. Tehát azt kell mondanom, hogy egy igazi, nagyon, nagyon népszerű ez a szó, most egy hungárikumról van szó, igazából magam sem voltam nagyon tisztában, és mindig, amikor külföldekkel dolgozom, akkor ők tartanak tükröt, és ezek a tükrök szólaltak meg, hogy nem értik, hogy Budapest miért ilyen izgalmas a kis társulatok szintjén. És valóban 12-13 olyan társulat van, ebben vannak táncosok, és utaznak. Hopárt is ugye van egy-két utazása, de ezek képviselik igen intenzíven, és ahogy mondjam, nagyon kevés támogatással a hátuk mögött, mennek külföldre, képviselik a magyar országot, a magyar kultúrát. Tehát ilyen ez egy pozitív dolog, ami a múlt évig eléggé stabilan ment. Én azt látom, hogy van egy elég erős megtorpanás most, mert ugye a politika föl nem lehet tudni, hogy most mit is akarnak. Tehát nem egyértelmű, én is úgy látom.
Veszélyesek az alternatívok? Mert hát, ki tudja, hol vezet, amikor azt mutatják be, hogy hogyan kell hazudni?
Hát én azt látom, hogy Európában nem érzékelhető egy egységes kultúrpolitika. Tehát fogalmam sincs igazából, hogy mi a baj. Vannak mindenféle megfogalmazott kritikák a függetlenekkel szemben, és én mindig azt láttam, hogy ezeknek nincs tapasztalati alapja. Tehát mindig azok beszélnek, akik nem ismerik, illetve olyan beszél, aki talán sértődött valamiatt. És sokszor az is, hogy most már az érzi, hogy mintha eszköz lenne ez a független terület. Tehát ezt lehet ráncigálni, védtelen, föl lehet mutatni így, föl lehet mutatni úgy. Tehát ez egy kicsit ilyen a senki földje. Mindig is az volt. És az elmúlt törvényben is, lényegében, amit még a Hillerék egyeztek, ugye ott sikerült nagy nehezen, nagyon kőkemény csatával, tehát ők sem, hogy mondjam, egyértelműen értették volna, mi ennek a területnek a problémája, hosszú évtizedek óta sok problémája volt a finanszírozása, de hogy akkor sikerült bebetonozni, hogy van 1%, ami garantált.
8, vagy nem tudom, mennyi volt?
10% volt, igen.
Most, akkor volt 10, most igen. Aztán csökkent.
Most akkor az volt a lényeg, nulla most.
Most nulla?
Most olyan szempontból, hogy a törvényben nincsen benne. Tehát az új törvényben, tehát gyakorlatilag most olyan erők kerültek a kultúrális érában szóhoz, akik azt mondják, hogy ez veszélyes. És nincs dialógus, tehát ez a legnagyobb baj az, hogy amikor elértük, illetve amikor ez kikerült, mind a kettő esetében nem volt valós dialógus a szakmán belül. Tehát ez a legnagyobb baj. A politikus meg dönt így, vagy úgy.
Hát azt hiszem, hogy Szabó Györgynek aztán nagyon komoly tapasztalatai vannak az ilyen típusú fellépőkről, vagy társulatokról. Hát hiszen azt lehet mondani, hogy a Kréta Körszínház a trafóban élt gyakorlatilag. Tehát a legfontosabb előadásaikat a trafóban láthattuk másút is persze. De hát nagyon sokat dolgoztak együtt a trafóval a Schilling Árpádék, akik át kimentek a színház környezetéből, és valami egészen másra adták a fejüket. Aztán látok olyanokat, akik eltűntek a színről teljesen. Én nem tudom ki, hogy látja a jelenlévők közül, hogy hogyan reagál ez a terület arra azokra a közállapotokra, amelyek a színház körül kialakultak, hogy a bizonytalanság az építi-e, vagy inkább nehezíti-e és elriasztja-e az ilyenfajta alternatív kultúrára koncentráló művészeket. Kassa.
Az előbb mondtam, hogy kell félni. Tehát, hogy nekünk kell félni azért, hogy fogunk-e tudni működni. Miközben a másik oldalról pedig nem egy félelem, hanem egy eltartás van az ismeretlentől. És mindeközben
már
egy
a olyan, közönség részéről?
Nem a közönség részéről, hát akik ezt megbírálják, vagy akik ezt...
A döntéshozók, igen.
Tehát van egy eltartás, én is azt gondolom, hogy ez a kommunikáció hiánya, ez nagyon nagy probléma. Ugyanakkor viszont egy olyan helyzet van, amiben az alternatív színház az, ami a leghamarabb tud reflektálni az eseményekre, mint ahogy az előbb említettem. Tehát ez abból a szempontból, hogyha úgy nézem, ennek a pozitív oldalát akarom látni, akkor művészeti szempontból jót tesz, mert én egy csomó mondandót kapok, amiről tudok beszélni, és az emberek értik. Tehát ez egy olyan kígyó, ami egyszer csak visszaharap a saját farkába. És innentől kezdve nekünk ez egy nagyon jó kis termőtalaj, amiről lehet beszélni.
Mert hogy éppen az alternatív színház, vagy a ti színházatok egyik legfontosabb feladata, vagy célja, vagy nem tudom én terepe, hogy ahogy már az elején beszéltünk erről, hogy a jelenre rezonáljatok, vagy reagáljatok?
Igen, szerintem, de ez minden színháznak a feladata. Tehát ez nem csak a mi színházunknak a feladata, hanem akkor csinálunk egy előadást, vagy azért csinálunk egy előadást, mert van mondandónk, vagy van gondolatunk, és nem azért, mert mi mindenképpen akarunk mutogatni magunkat. Tehát úgy keressük meg azt a darabot, vagy azt az előadást, vagy az úgy fog kialakulni, hogy én mit gondolok a világról. Nekem ez a feladatom.
De hát én azt gondolom, hogy ez minden jóra való színházi ember, rendező, dramaturg, és aztán a színészek természetesen így gondolják, akár milyen nagy közszínházról van szó, vagy színházi repertoárról. Azt hiszem, hogy a különbség, de én ezt lehet, hogy rosszul látom, hogy a különbség az, hogy nincsenek olyan szigorú kötelékei egy ilyen típusú színházi társulatnak, mint a tiétek, mint amilyenek vannak egy nagy repertoárra rendelkező nagyszínházak, és így aztán lazában lehet ugrálni egyik gondolatból a másikba.
Kevesebb a kényszer. És ilyenkor az ember így rá van kényszerítve arra, hogy kitaláljon dolgokat. Tehát csináltunk például egy Hoppárt Klub nevű, hogy is mondjam, műsort, egy koncertet, amiben 5 szólamban énekelünk Michael Jacksont, Lady Gagát, Depeche Mode-ot, és ezt azért csináltuk abszolút szabadidőnkben, miközben próbáltunk egy darabot, mert nem kell hozzá semmi. Tehát egy darab kahon van benne, nincsenek hangszerek, befélünk
egy...
A kahon egy ilyen dobozszerű, egy dob, egy ütőhangszer, és akkor, mint egy kis szék, és rá lehet ülni, ha elszektem rá. És ezt azért találtuk ki, mert ezzel bármikor meg lehet mozdulni, és ezt... És ebből csináltunk azóta egy a Plac Fesztiválon egy sétálós verziót, amikor a körbejárjuk a Ferenciek terét, és ez egyszerűen egy élmény az embereknek, és ezt most meg is hívták külföldre, tehát megyünk vele Prágába, van szó arról, hogy Amsterdamba. Tehát a kreativitást fejleszti szerintem ez a helyzet, ami most van, mert valamit muszáj kitalálni.
Tehát a hirtelen gondolatok, a jó ötletek, az azonnal feldolgozható kitalált koreográfiák és így tovább, ezek nyilván viszik a színházat. Szabó Györgynek mi a tapasztalata, hogy mennyire kreatívak azok, akikről az imént már szót ejtettünk, tehát nem, most nem csak a Hoppártról beszélek, kik azok, és ha a Trafónak ma is döntéshozó igazgató lenne, akkor kiket hívna meg nagyon szívesen ma 2012-ben a Trafóba, az ottani színpadra?
Hát én azt tartom fontosnak, hogy ez a fajta kiszolgáltatottság, ami van, az egyfajta érzékenységet fejlesz ki az alkotóknál, tehát érzékenyek a megoldásokra, és érzékeny arra a közegre, amivel mozog. Tehát ezért aztán ezek a legerősebb tükrei a társadalomnak, tehát ezt mi úgy érzékeljük, hogy kritikai, ha meg nincs olyan helyzet, akkor nem tudom, örömteli, és így tovább, és így tovább. Még mondjuk a repertoár színház az egy zárt egység. Azt kell tudni, ez egy hajó. Fölvesznek, nem tudom, 30-40 színészt.
És elindul a tenger, ez is nem tud megállni.
Elindulnak a tenger, nem azt, hogy nem tud megállni, hanem az az érzékenység nincs benne. Mert egyszerűen azok gyárak egyébként, nem most nem negatív, de gyárszeren dolgoznak. Menni kell. Tehát az az érzékenység szinte oltatlanul eltűnik benne, mert még egy ilyen kicsi mobil csapat, mint a Hoppárt, az nagyon tud fókuszálni az ő közegére. De itt viszont, amikor tényleg meg kell csinálni nem tudom hány adás, 200-300 eladást, ott el kell emelni. Ott meg kell keresni egy közös nevezőt, hogy működjön a dolog, mert kell, hogy a számok jöjjenek sajnos. Az, hogy végülis, hogy a Trafó kire fog számítani, vagy kikre számíthat, ez igazából fél év alatt változik. Tehát nem lehet megmondani, hogy éppen ki, hiszen lehet látni, hogy a Hoppárt azt tud befekülni, jönnek újak.
Születik?
Hát szerintem elég sok dolog születik, nagyon nehéz persze emiatt aztán szelektálni. Tehát ez egy érdekes ilyen szelektációs hálózat van. Nem csak mi döntünk, ez egy tévedés egyébként, amit azt mondom, hogy Szabolcs, hogy egy személyben dönt, nem egyszerűen.
A helyzet hozza nyilván a döntéseket, és ezerféle szempont. De most meg kell állnunk, mert a hírek következnek a Klubrádióban, és aztán folytatjuk majd a beszélgetést még mindig Szilágyi Katával és Szabolcs Györgyel.
Klubrádió.